evangelizációs alkalmunkon. Üdvözöljük azokat, szeretettel, akik már tegnap itt voltak, és üdvözöljük azokat, akik most érkeztek és tudtak eljönni az alkalomra. És külön szeretettel köszöntjük lelkezetünkben Sebők János tiszteletelsőrát, a református lelki pásztort és kedves családját, feleségét, gyermekeit, akik elkísérték. És Isten áldását kérjük és kívánjuk a mai együtt töltött időre, az ő szolgálatára, hogy Isten szent lelke rajta keresztül téged el szívünkben, mint azt, amit ő elkészített, és legyen személyessé számunkra az ő üzenetét. Az alkalmunkat ugyanúgy, mint tegnap is, este mindent helyünkön maradva töltve, felállni, leülni, és az első énekünk a 457. dicséret lesz. Mind a három versét énekeljük, a 457. dicséretet énekeljük, hogy Jézus áll a csendben az Atyón kívül áll.
Igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálával magasztaljuk nevedet, hogy ezen a mai estén is újra téged kereshetünk, közeledhetünk hozzád, és jobban megismerhetünk, mert azt akarod, Urunk, hogy megismerjünk téged, annak, aki vagy, annak, aki kijelented magad számunkra az igében. És köszönjük, hogy azt láthatjuk, hogy te eljöttél értünk, ott hagytad a menny dicsőségét, és emberré lettél, és annak is a mélységeit jártad meg, hogy megkeresd az elveszetteket, és haza segítsd az atyai házba, És köszönjük, hogy nincs az a mélység, nincs az a távolság, ami tőled elszakíthatna, ahova ne tudnál eljönni, és ne lennél képes arra, hogy jelezd, hogy itt vagy, és hogy szeretsz, és hogy ki akarsz menteni minket a bűneinkből, és oda akarsz vinni az atyához, az ő atyai házába, hogy üdvösséget akarsz nekünk adni. És köszönjük, Urunk, hogy ma is ezért szól a te ígéd, és add, hogy meghalljuk azt, sőt, befogadjuk az életünkbe. És Uram, könyörülj, hogy ne csak halljuk, ne csak egy elméleti befogadás legyen ez, hanem tudjuk oda szánni, szentelni neked az életünket a te követésedre, és az, hogy ez életváltozásban is megmutatkozzon, hogy látszódjon, hogy már más az életünk, mint amilyen eddig volt, hogy fölismerhető legyen, hogy már hozzád tartozunk, a te nyomdokaidban járunk, neked engedelmeskedünk, és már az a legfontosabb számunkra, amit te mondasz nekünk. És kérünk így, jöjj most közel, és add, hogy átéljük jelenlétedet. Add, hogy semmi másra ne figyeljünk, csak arra, hogy itt vagy te. És Uram, hogy az ne lengesse a szívünket, hogy jó veled lenni, jó hallani a te szavadat, mert a te szavadban erő van ma is. És add, hogy ezt megtapasztaljuk, és kérünk így, most lelkeddel, tedd áldássá az igét a számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Ezen a mai estén is sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Áldott legyen az Úr, hogy újra együtt lehetünk az ő igéje mellett, és figyelhetünk rá, megnyithatjuk előtte a szívünket. A mai ige a tegnapinak a folytatása. Akik itt voltak, tudják, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetének a 26. versétől a 40. versig terjedő szakasz e két napnak az igéje. Tegnap a 26. verstől a 31. versig terjedő részt olvastuk, ma a 32-től folytatódik, de azért, hogy egybelássuk az egészet, azok is, akik tegnap nem voltak jelen, a 26. verstől elolvasom ezt az egész történetet, és adja az Úr, hogy nyíljon a szívünk, táruljon az életünk ajtaja, hogy Jézus oda megérkezzen. Az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, és menj el délfelé, arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Ő felkelt és elment. És íme egy etióp férfi, az etiópok királynőjének, a Kandakénak az udvari főembere, és egész kincstárának felügyelője, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, most visszatérőben volt, és kocsiján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. A lélek pedig azt mondta Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ehhez a kocsihoz. Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle, érted-e, amit olvasol? Ő pedig azt mondta, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. És kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a fejezete, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juh, amelyet mészárszékre visznek, és amint a bárány az ő nyírója előtt néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját. Megaláztatásában ítélete elvétetett. Nemzetségét kisorolja fel, mert élete elvétetett a földről. Az udvari főember pedig azt kérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Magáról, vagy valaki másról? Fülöp pedig megnyitotta a száját, és az írásnak ebből a szakaszából kiindulva Jézust hirdette neki. Ahogy mentek az úton, egy vízhez érkeztek, és az udvari főember azt mondta, ím hol a víz, mig átol abban, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig azt mondta, Ha teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így felelt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a kocsit, és leszálltak mindketten a vízbe. Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor pedig a vízből kijöttek, az Úr lelke elragadta a Fülöpöt, és többé nem látta őt az udvari főember, de örömmel folytatta az útját. Fülöp pedig Azótoszba jutott, és az evangéliumot hirdetve végigjárt minden várost, még Cézáreába nem ért. Kedves testvéreim, tegnap láttuk, hogy Isten mozgósítja a mennyet egy emberért. Igen, a mennyet mozgósította, hiszen kiadta egy angyalának, hogy menj el Samáriába, Fülöphöz. Aztán mozgósítja az angyalon keresztül Fülöpöt, hogy menj el a Gázába vezető járatlan útra egyetlen egy emberért, aki ráadásul nem is zsidó, hanem etióp, aki az akkori világnak szinte a végén lakott. Úgy tekintették az ő országát, hogy az már az akkori ismert világnak a szélén van, a végén van, és ezért az emberért küldi el Isten az angyalát, majd Fülöpöt, az evangélistát, és úgy megragadta a szívemet, testvéreim, hogy Isten mindig nagyban gondolkodik. Isten mindig nagyban gondolkodik, de kicsiben kezdi el. A nagyot kicsiben. Hogyan is értem én ezt? Gondoljunk arra, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy az Isten országa hasonló a mustármaghoz, amely a legkisebb az összes mag közül. De amikor bekerül a földbe, majd ott megfogan, ki kell, azt mondja, hogy minden fánál nagyobbá terepélyesedik, és még a madarak is oltalmat találnak a szárnyai alatt, az ágain. És itt is ezt látjuk, kicsiben kezdi el az Úr, és aztán egyre nagyobbat fog belőle kihozni. Gondoljunk csak, kicsiben kezdi. Elmegy Jézus Samáriába azért az asszonyért, azért a megvetett asszonyért, beszél vele, kijelenti magát, amikor kérdi, hogy te vagy a Messiás, te vagy a Krisztus, és akkor mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És akkor ennek az asszonynak a szívében új élet indul el, és boldog, és bemegy Samáriába, és elmondja, hogy nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott nekem, hogy nem-e ő a Messiás. És Samária elindult Jézushoz. Egy ember, aztán egy ember találkozik Jézussal, az bemegy a városba, elmondja, és az ő bizonyságtételéért, az életének a látványáért mennek Jézushoz. Így lesz a kicsiből, a kevésből egyre nagyobb. Tehát Isten egyel kezdi, de a szemei előtt nem az egy van, hanem azt mondja, menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ő azt akarja, hogy mindenkihez eljusson az evangélium. Lehet, hogy engem szólít meg először. De azért, hogy aztán rajtam keresztül az élő víz hömpölyögjön tovább, áradjon tovább, érjen el életeket. De csendesedjünk el, és gondoljuk végig, hogy az élő víz, az túl tud-e áradni rajtam, vagy megreked, valami elzárja, de hogyha nem tud tovább folyni, akkor az a víz megposhad. A folyóvízből álló víz lesz, amikor egy gát lezárja, és nem mehet tovább. És sokszor nem vagyunk így, hogy álló vízé válunk, mert az Isten lelke megreked az életünkben, nem tud tovább menni, vagy egyszerűen nem akarunk engedelmeskedni. El vagyunk, hogy jó, én üdvösséget nyertem, és milyen nagyszerű, és boldog lehetek, de nem fáj a szívem azért, aki még elveszett. És nincs bennem az, hogy rajtam keresztül akarja az Isten azt a másikat elérni, hogy engem azért szólított meg, hogy én is majd olyan követe legyek, mint az angyal, és adjam tovább. Igen, néha úgy látszik, testvéreim, hogy mi nagyon minimalisták vagyunk. Isten az nagyba gondolkozik, mi meg a minimumba gondolkodunk, és alacsonyra tesszük a lécet, nagyon kevéssel megelégszünk. És épp most olvastam, hogy ellenben a muszlimok nem. A muszlimok nem minimalisták. Ahova mennek, ott mecsetet építenek, ott igyekeznek mindent, hova elvinni a hitüket, és már arról olvastam, hogy most áprilisban, tehát 2024 áprilisában szinte az összes nagy nyugati országnak több nagy városában a muszlimok előjutottak oda, elérték azt, nem kell már nekünk mecsetet építeni. Megkérték a keresztény katedrálisok, templomoknak a lelkészeit, püspökeit, hogy menjünk oda be, engedjetek oda be. És nagyon sok nagy városnak a keresztény templomába már a ramadánt a muszlimok ott ünnepelték, sok helyen együtt a magukat keresztényeknek nevezőkkel. És mi milyen minimalisták vagyunk. Mi nem merjük vállalni, megélni a hitünket. Mi elmegyünk valahova, ránk is ez a jellemző. Hogy igen, viszem a hitem, viszem Jézust. Miért ne vinném be a muszlim templomba? A mecsetbe, ami nem. Hát nekik is Jézusra van szükség. Várjuk a változást, a javulást, de nem lesz, ha Jézust szégyeljük, ha nem merjük megélni, ha nem hisztük azt, hogy Jézus tudja nem a környezetet átalakítani, hanem a szíveket. És nekünk arra van szükségünk, hogy a szívünket, a környezetünk szívét az Úr Jézus legyőzze, átformálja, tanítvánnyát tegye. Tegnap ott hagytuk abba, ha jól emlékszem, hogy amikor Fülöp odaérkezik ennek a komornyiknak a kocsija mellé, és hallja, hogy az Ézsaiás prófétát olvassa, megkérdezi, érted-e, amit olvasol, a komornyik így válaszolt, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem, és kérte Fülöpöt, szálljon fel és üljön mellé. Tehát itt hagytuk el a történetet, hogy a komornyik azt mondja Fülöpnek, ülj mellé. Szállj fel a kocsira, ülj ide mellé. Miért kell oda felülnie? Miért kéri, hogy ülj ide mellé? Először is azt láttam meg benne, hogy azért, hogy hallgassa meg. Hallgass meg, amit mondok. Itt most ugye egy igei felolvasást fog meghallgatni. De ugye azt mondja, hallgass meg, ahogy elmondom, ami a szívemben van, ami a problémám, mert neki az a problémája, hogy nem érti ezt az igei szakaszt. Nem tudja, hogyan értse azt az ige szakaszt. És ezért fordul oda Fülöphöz. Azt mondja, ülj ide mellém. És hallgass meg. És ebben benne van, testvéreim, hogy nagyon fontos az, hogy tudjuk meghallgatni egymást. Tudjunk odaülni egymás mellé, és csak hallgatni. Mikor tudtunk leülni úgy, hogy csak hallgatom a másikat? Hallgatom, hogy mi van a szívében. Hallgatom, amit el akar nekem mondani, meg akar osztani. És Fülöp meg tudta hallgatni. Végig hallgatta ezt a komornyikot. Nem vágott közbe. Nem állította le, hogy várj csak, megmagyarázom. Megvárta, még végére ér a kérdéses szakasznak. És meg tudjuk-e még várni a másikat. Elmondja, befejezze, amit közölni akar, amit úgy ki akar mondani magából. Van-e fülem a hallásra? Azt mondja Jézus, hogy legyetek gyors, vagy Jakab mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. És úgy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy nem fordítva van ez gyakran nálunk. hogy gyorsak vagyunk a szólásra. Azonnal tudunk mit mondani, visszavágni, letromfolni, vagy azonnal tudjuk mondani a saját problémánkat. Ahelyett, hogy meghallgatnánk a másikat, mondjuk a magunkét. És mennyire nagyszerű, hogy Fülöp tudott meghallgatni, és aztán azt is látjuk, hogy nem csak, hogy meghallgatja, hanem aztán beszélnek a Bibliáról, az igéről beszélnek. Ugye ez a következő dolog, hogy tudunk-e leülni, hallgatni, beszélgetni, de tudunk-e az igéről beszélni. Tudunk-e beszélni otthon férj és feleség? Még azok is, akik azt mondjuk, hogy hívők vagyunk, hallgatjuk rendszeresen az Isten tiszteletet, tudunk-e beszélni az igéről? Téma-e nekünk a Biblia? Annyi mindenről tudunk vitázni, vagy tudjuk megtárgyalni. Annyi minden téma van, de téma-e otthon az Isten igéje? Téma-e a Biblia? Hogy üljünk le, és most beszélgessünk a Bibliáról, akár így, mint ahogy itt olvastuk, hogy egy adott részről beszélünk, vagy akár úgy, hogy megbeszéljük, hogy mit is üzen a Biblia összefüggéseiben, vagy úgy, hogy együtt keressük, mit is mond nekem és nekünk az Úr, mi az, amit tőlünk kér, mi az, amit ránk akar bízni, mi az, amit vár tőlünk. Tehát a témájuk a Biblia. És így mondja Lukács, ahogy írja ezt a szakaszt, hogy az írásnak az a fejezete, amelyet olvasott, ez volt. Az írást olvassa, ami akkor egy Ézsaiás tekercs volt, de mi tudjuk, hogy az írás így leírva, kimondva, az a teljes Bibliát jelenti. Tehát ez a komornik olvassa a Bibliát, az Ézsaiás tekercset azért, mert abban keres. Mert keresi Istent. Tehát azért olvas, mert Istent keresi. Azért olvas, mert szeretné megtudni Isten akaratát az élete számára. És fontos az, hogy ugye keres, mert előbb Isten őt kereste. Tehát az, hogy ez a komornyik találkozik Fülöppel, vagy megvette azt a tekercset, ez Isten munkája. Tőle indul az egész. Ő vette föl először a kapcsolatot ezzel a komornikkal, és így van az életünkben is, hogy Isten kezd el minket először keresni, és aztán majd a mi válaszunk lesz, ha átéljük, hogy szomjas a szívem, és keresek, és még jobban meg akarom őt ismerni, mert ott van, hogy Isten keres, tőle indul, de nekem is keresnem kell, és ezt megérti a komornik is, hogy nekem is keresni kell az Istent. És ezért olvassa a Bibliát, hogy őt jobban megismerje, megértse. És ez lényeges, és úgy gondoljuk végig, hogy én már eljutottam-e oda, hogy azért veszem a kezembe a Bibliát, mert kérdés, hogy meg akarom Istent ismerni, és ott van bennem, hogy mit is mond ez nekem. Engem is az indított el, valaki ajánlotta a Bibliát, és hogy az lehet, hogy mond valamit az Istenről. És amikor találtam egy új szövetséget otthon, akkor mondom, találtam. Úgy kellett rá találni, megkeresni, mert nálunk olyan, hogy bibliaolvasás nem létezett. És amikor szólt, hogy hát ha a Biblia mond valamit nekem az Istenről, az ő szabadításáról, munkájáról, és megtaláltam az új szövetséget, akkor engem Jézus vonzott, hogy elkezdtem olvasni az evangéliumokat, Egyre jobban megismertem az Úr Jézust, és az ő lénye vonzott engem, és ott volt, hogy Uram, én olyan szeretnék lenni, mint Te, és munkálkodj bennem, Uram, és rád bízom az életem, mert Te vagy az élet, és Te tudsz változást adni, Te tudsz engem szabaddá tenni, Te tudsz új emberré formálni. Tehát ez is olvassa, ez az ember, hogy megismerje Istent. Mert a Bibliában Isten jelenti ki magát nekünk. Ha Istent meg akarom ismerni, akkor mindenképp szükségünk van a Bibliára, a Biblia olvasására, mert Isten abban szól hozzánk, abban mondja el, hogy kicsoda ő. Mondhatnám így, hogy Isten a Bibliában mutatkozik be a számunkra. De ahhoz kézbe kell venni, ahhoz olvasni kell. És ugye többféle formában látjuk, hogy Isten bemutatkozik. Gondoljunk Mózesre, kigyullad a csipkebokor, és oda megy, mert kíváncsi. Ott volt ugye Mózesben is, hogy meg akarta tudni azt, hogy miért nem hamvad el a csipkebokor. Ott van-e bennem is ez a vágy, hogy oda megyek, keresek, mert meg akarom tudni, hogy miről van szó. Mert akarom érteni az életemet, és ott érthetem meg az Isten közelében, és mit mond az Úr magáról, hogy vagyok, aki vagyok. És majd eltelik néhány évszázad. De sőt, több mint 1500 év. És egyszer valaki így azonosítja magát, hogy én vagyok. Ugye, amikor keresnek, kérdeznek Jézus körül az emberek, többször ezt a kifejezést használja, hogy én vagyok. Miért mondja ezt a formulát? Akár, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, én vagyok a világosság. Miért is mondja? Mert aki hallja ezt a formulát, hogy én vagyok, annak meg kell ebből érteni azt, hogy Jézusban Isten van jelen. Mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok ő. Én vagyok az, aki a csipkebokorban kijelentette magát Mózesnek. Emberek, az Isten itt van, veletek szemben, eljött közétek. És akinek volt füle a hallásra, meghallotta, az leborult. Az azt mondta, hogy én Uram, én Istenem, vagy esetleg azt mondta, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És átéli, hogy nem megy el Jézus. Ugye Péter átéli, nem megy el, mert ha elment volna, akkor Péter elveszik örökre. Mert Jézus nem megy el onnan, aki látja, hogy bűnös. Aki látja, hogy neki kegyelemre van szüksége. Aki fölismeri azt, hogy csak Jézus segíthet rajta. És aztán Péter később is mondja, hogy Uram, ments meg! Ugye, amikor rálép a tengerre, a Genezáret vizére, és elindul Jézus felé, de leveszi róla a tekintetét, és a hullámokra figyel, és elkezd süllyedni, mert amikor levesszük Jézusról a szemünket, süllyedünk. Nem tudod, miért süllyedsz? Miért van annyi baj az életedben? Mert levetted a szemed Jézusról, levetted a szemed az ő igéjéről, és süllyedsz. De Péter, amikor majdnem összecsapnak a hullámok a feje fölött, akkor kiált Jézusnak, hogy Uram, ments meg! Uram, ments meg! És milyen jó, hogy kiálthat. És milyen jó, hogy Jézus megfogta a kezét, és megmentette, és beléptek a csónakba, hajóba, és célhoz értek. Ments meg! Igen, ki kell mondani, hogy Uram, ments meg! Mert én nem tudom a magam életét megmenteni, nem tudom rendbehozni, nem tudom a házasságomat rendbehozni, nem tudom a gyerekeimmel való kapcsolatomat rendbehozni. Uram, ments meg! De ugyanígy nem tudjuk az egyházunkat rendbehozni. Uram, ments meg! És ki tudjuk-e ezt mondani? És aztán több helyen is bemutatkozik az Isten. Testvéreim, ugye olvassuk, vagy akik olvassák a vezérfonal szerint a Bibliát, az Új Szövetséget, a napokban olvashattuk, hogy Isten bemutatkozik ebben a levélben. Ebben is bemutatkozik. Mond magáról valamit. Elmondja, hogy kicsoda ő. Mit mond a János, egy Jánosban Isten magáról? Mit jelent ki? Hogy nevezi magát? Nem teszi hozzá, hogy én vagyok, de mégis Jánoson keresztül bemutatkozik, hogy ez vagyok én. Nagyon népszerű, igen. Nagyon szeretjük. Nagyon sokat ki is írjuk igéslapokra, falakra. Hogy szól ez az ige? Mit mond magáról Isten? Hogy micsoda ő, itt a egy Jánosban olvastuk, a negyedik fejezetben. Ha valaki bátor, mondjuk. Nincs bátor. Mit mond, hogy Isten agapé. Isten agapé. Ezt mondja. Azért használom ezt a kifejezést, mert ez nem azonos azzal, amit mi használunk, hogy szeretet. Nem azonos azzal a szeretettel. Hanem azt mondja, hogy én vagyok az agapé, vagyis az annak ellenére való szeretet. Tehát, hogy annak ellenére szeretlek, hogy te egy eunuch vagy. Annak ellenére szeretlek, hogy otthon tönkretettek, és éreztetik is veled, hogy te nem vagy férfi. Tudod, te elmész otthon egy közösségbe, és éreztetik, hogy nem vagy férfi, és én ennek ellenére szeretlek, és ennek ellenére tervem van veled. És ezt üzeni, hogy igen, annak ellenére szeretlek, amilyen vagy, aki vagy, akinek ismered magad, annak ellenére szeretlek, hogy te már lemondtál magadról. Igen, így mutatkozik be, hogy agapé, vagyis szeretlek, mert szeretlek. Igen, ezt mondja az embernek, a bűnös embernek, szeretlek, mert szeretlek. Mert ha nagyon magunkba tekintünk, mi szeretni való van rajtunk az Isten szemszögéből, és mégis szeret. Hányszor már félreállíthatott volna minket, vagy láttuk Izrael életében, hányszor félreállíthatta volna őket örökre az Isten, de mégis utánuk nyúlt. Ugye mit üzent nekik, hogy figyeljetek ide? Hát egy anya elfeledkezhet-e a gyermekéről? És mit mond, mit folytat, hogy igen, ha egy anya elfeledkeznék is a gyermekéről, de én akkor sem feledkezem meg rólatok. Igen, volt fogság, mert elfordultak Istentől, de ezt is Isten fölhasználta arra, hogy utányuk nyúlt, hogy kiemelje őket a hitetlenségből, a bálványimádásból, és visszaállítsa velük a kapcsolatot kegyelemből. Igen, ezt mondja az Úr, szeretlek, mert szeretlek. És ugye van is egy énekünk, ami úgy rácsodálkozik, hogy miért szeret Isten, miért szeret, és miért nem mondja ki elég. Miért? Jézusért. A Golgotai keresztért nem mondja ki, hogy elég. Ahogy ez a főember ott van a kocsin, és kinyitja a Bibliáját, és olvassa, hangosan olvassa, mert abban a korban hangosan olvastak. Nem is rossz szokás ez, igaz? Tudj, mi is ülünk a buszban, a vonatban, előveszük a Bibliánkat, és hangosan olvasunk. Hogy hallanának ígét. De tényleg elővesszük? Az ember megy a kocsin, és előveszi a Bibliáját, hogy Siklós József írja, hogy főember az úton, kocsi rázza, kezébe nyitva Bibliája, nyitva. Milyen jó, itt is nyitva van. Nyitva. Nyitva van a Bibliánk. És hol a kocsin? Csak úgy halkan mondom. Milyen jó lenne, ha a templomban is. Vagy ott, ahol igét hirdetnek, és én megyek gyülekezetbe igét hallgatni. A kezemben ott lenne a Bibliám. Sőt, nyitva lenne. És még ott elolvasnám. Sőt, most mondjak egy jobbat, hogy már abban a helyzetben vagyunk. Nem is kell már egy nagy könyvet cipelni magunkkal, igaz? Mert a legtöbb embernek, még az Isten tiszteleten is, ott van a telefonja. Jobbik eset, ha ki van kapcsolva, és nem fog megszólalni. De ha már ott van, akkor lehet abban is követni az ígét. Mert le lehet a telefonra is Biblia alkalmazásokat tölteni. Biztos vannak, akik ismerik is. De tehát ez a kocsin is olvassa, mi a templomba se, és még jobbak vagyunk, mint a főember, igaz? No, tehát ő olvassa a kocsin, és nem érdekes, hogy ki hallja meg, drága testvéreim. Nem érdekes. Lehet, hogy ott volt a szívébe az a vágy, hogy olvasom hangosan, és bárcsak meghallaná valaki, vagy hát, ha meghallja valaki, és ide fog csatlakozni. És testvéreim, meghallotta valaki. Isten. Meghallotta Isten, hogy ez az ember olvassa Ézsaiás 53-at, és oda ment mellé, mert Fülöpben ott van a feltámadott Jézus. Ott a Szentlélek Isten. Oda ül az Isten a komornyik mellé. Mert testvéreim, meghallgat az Isten, ha keresem, ha vágyakozom utána, ha tényleg azért olvasom az igét, mert jobban meg akarom ismerni, akkor oda fog ülni, és meghallgat. Sőt, Jézus azt mondja, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek az igét. Eszetekbe juttatja. Hát oda jön a Szent Lélek, eszünkbe juttatja. És olvas Ézsaiás 53, mat olvassa, és ugye nem érti, ugye az a kérdés, hogy kiről szól itt ez a rész, hogy a proféta magáról mondja, vagy valaki másról, és majd Fülöptől meg fogja tudni, hogy itt Isten magáról beszél. Ugye ott van a kocsin egy ember, akit megsebzettek, fiatal, fizikailag is megsebezték, mert férfiatlanították gyerekkorában, és ezzel megsebezték a lelkét is. Ez egy sebzett életű ember. Ez sebeket kapott az élettől, az emberektől. Ugye már tegnap is említettük, hogy ugye, mi van ott belől, milyen sebeket kaptunk, és rejtegetünk, és hordozunk. De beszéljünk arról is, hogy milyen sebeket osztunk mi másoknak. Sokszor csak arra figyelünk, hogy engem bántanak, hogy én vagyok az áldozat, hogy engem úgy megsebeznek, de én milyen sebeket osztok. Észreveszem, akár szavaimmal. Ugye, mert Jakab beszél arról, hogy a nyelvünk micsoda, kis tag a szánkba, a testünkbe, de olyan, mint a tűz, hogy fel tud égetni maga körül bármit. Igen, gondolkodjunk el azon, hogy milyen sebeink vannak, és mit kaptunk, de azon is, hogy mit adtunk másoknak, hogy milyen sebeimtől szenved az a másik. És merjük ezt is odavinni az Úr elé, és kérni rá az ő kegyelmét, gyógyítását, segítségét, hogy esetleg most már Krisztussal, Krisztusban azokat a sebeket én is tudjam gyógyítani, vagy olyan hatással lehessek, hogy gyógyuljanak azok a sebek. Ugye gondoljunk Zákeusra, hogy érthető is legyen. Ugye ő, amíg vámszedő volt, mennyi sebet osztott. Megfosztotta az embereket attól a kevéstől is, ami volt. Erőszakkal elvette. Igen, én ennyit kérek és kész, és meg kell fizetned, akár akarod, ha beleszakadsz is, és tönkre megy a családod, és éhen haltok. És amikor Jézus bemegy hozzá, amikor találkozik vele, és Jézus nem csak a lakásában, hanem a szívébe is bemegy, és ott a trónt elfoglalja, egy olyan átalakítást visz Jézus végbe, hogy ez a vámszedő eljut oda, hogy én valakiket megzsaroltam, becsaptam, tönkretettem, és mit mond? Nem lehet elmenni e fölött úgy, hogy szemet hunyok. A négyszeresét adom neki vissza. Ugye a mózesi törvény nem is várt el ennyit. Ő fölül teljesítette. Azt mondja, annyi sebet, fájdalmat okoztam. És ha most már Krisztus megkönyörült rajtam, ha rendbe rakta az én életemet, kitisztította a sebemet, bekötözte, új emberré tett, akkor nekem is kell valamit tenni. És ezt tette, és sőt, még mit mond a szegényeknek, meg a vagyonom felét odaadom. Tehát amikor Krisztus úgy kézbe veszi az életünket, akkor szembesít azzal, ahogy éltünk, megmutatja, milyen sebeket követtünk el, okoztunk, és azt mondja, hogy ha lehet, mert lehet, hogy már nem tudunk minden sebet rendbehozni, bekötözni, de akkor indulj el, és tégy, hogy rendbe jöjjön az, amit elrontottál. Tehát ott van ez az ember, aki annyi sebet kapott, és egyszer csak hall a szenvedő szolgáról, illetve olvas. Olvassa, hogy valaki sebeket kapott ugyanúgy, mint ő. És Fülöp elmondja, hogy nézd, ez a valaki, a názáreti Jézus, és az emberektől, ő is az emberektől kapta a sebeket, szenvedett egész földi élete alatt, és majd amikor ott megfeszítik, valóságos sebeket kap, amikor beleverik a szögeket, az oldalába szúrják a lándzsát. És figyelj ide, mondja Fülöp, az a Jézus ezeket a sebeket érted kapta, érted szenvedte el, azért, hogy te az ő sebei által meggyógyulhass. És azért szenvedte el, hogy a te addigi életednek az ítéletét ne kelljen elszenvedned, hanem ő magára vette, hogy te felszabadulj, új életed legyen. Tehát az írás... Ról, igen, olvassa az írást, ott ül, Fülöp hallja, és ezt olvassuk, hogy Fülöpnek van válasza, ebből a helyből kiindulva Jézust hirdette neki. Igen, amikor más olvassa az igét, és elakad, van-e válaszunk a kérdéseire? Tudunk-e mi igei feleleteket adni? Tudunk-e hozzászólni, amikor valakinek Isten dolgaival kapcsolatban vannak kérdései? Vagy azt mondjuk, menj a lelkészhez. Ugye, de mi nagy hívők vagyunk, de azt mondjuk, menj a lelkészhez, vagy menj máshoz. De tudunk-e azt mondani, igen, itt vagyok, és ezt én elmondom neked. És ez nem elég, akkor elmegyünk, kérdezd meg még a lelkészt is. De tudunk-e a Bibliáról beszélni, igei gondolatokat, tanácsokat adni, útmutatást adni, megértetni az összefüggéseket. Ugye sokszor mondták régebben, ugye reformátusok, hogy ha jönnek a jehovisták, én becsukom az ajtót. Mert te jóra, hogy be se engedek olyanokat. Persze, hogy nem engedjük be. Mert ők megtanultak bizonyos szövegeket a Bibliából, és lesakkoznak minket. És nem tudunk velünk beszélgetni. Nem tudunk bizonyságot tenni. Én emlékszem, valamikor jó sok évvel ezelőtt még Harmacon voltunk, és jöttek be jehovisták, de még korábbra is mehetek valamikor a nyugati pályaudvar aluljárójában. Megállítottak Jehova tanúi, és elkezdték mondani a szövegüket, és akkor én pedig elkezdtem mondani, igen, én ismerem az Úr Jézust, ő megszabadított engem. Én rab voltam, függő voltam, és én segítségül hívtam őt, és megszabadította az életemet, újjátett, és azok az emberek csak néztek. Ők nem tudtak erre válaszolni, mert azt nem ismerik, hogy személyesen az életedbe cselekszik az Isten. Hogy ő újjá tud téged teremteni, ők ezt nem ismerik. És tudunk erről beszélni, akár nekik, akár másoknak. Menj el! Mondja a gadarainak Jézus, és beszéld el, hogy milyen nagy dolgot tett az Isten az életedbe. És el tudjuk mondani. Elmerjük mondani. Tehát ebből a helyből kiindulva hirdeti neki Jézust. Ez is megragadott, hogy nem volt Fülöpnek probléma, hogy éppen most Ézsaiás 53-at olvassa. Nem mondta, hogy beszéljünk kicsit másról. Onnan elindul és eljut Jézushoz. És testvéreim, nagyon sokszor így van az életünkben, hogy nem lehet azonnal Jézussal kezdeni. Nem lehet oda menni, bum, ráönteni a másikra az evangéliumot, hanem úgy kell tenni, mint Fülöp, hogy ahogy elkezdtünk, akár egy munkahelyen, lehet, hogy munkahelyi kérdésekkel indulunk el, mert az a másik még arról tud beszélni, vagy a tegnap esti meccsről fog beszélni, de nem az a lényeg, vagy a filmről, hanem hogy eljutunk-e onnan Jézushoz. Mert onnan kell Jézushoz elindulni, elindulni, ahol ő tart. Nem onnan, ahol én tartok, hanem ahol ő tart. Értem? Oda kell menni, ahol ő tart, de mivel én ismerem Jézust, ezért nekem kell úgy irányítani a beszélgetést, hogy megérkezzünk Jézushoz. Ez már az én felelősségem, hogy megérkezzünk. És gondoljuk végig a minden napokban, hány emberrel találkozunk. Megérkezünk Jézushoz? A piactól Jézusig eljutunk. A szakácskönyvtől Jézusig. A Facebooktól Jézusig eljutunk. A YouTube videótól Jézusig eljutunk. Mert nem az a lényeg, honnan indulsz, hová érkezel. És megérkezem Jézusig. Ez a cél, hogy Jézusig érjünk el. Mert más nem segít, csak Jézus. Zseni, nem kell több. Jézusnál nem kell több. De Jézusnál kevesebb nem elég. Jézusnál kevesebb nem segít. És ez olyan csodálatos, testvéreim. És mit látunk, hogy Fülöp egy emberrel foglalkozik, egy személyes evangelizációt végez. Időt szán egy emberre. És mi tudunk-e egy emberre időt szánni? Van-e időnk, erőnk, hogy azt mondja, egy ember, az nem számít. De számít. Mert az egy ember nem véletlen találkozott veled. Az az egy embert Isten küldte. Azért az egy emberért Isten mozgósította a mennyet. Azért az egy emberért elküldte a fiát, Jézust a keresztre. És hogy ez az ember hallja Fülöpöt, megérti a lényeget, megérti, hogy Jézus az ő bűneiért meghalt, és vele most egy új élet indulhat el, megérti, hogy Jézustól egy életváltozást kaphat, egy újfajta életet kezdhet el Jézussal, mert az emberben történik valami. És olyan jó, ahogy hallgatja a Fülöpöt, történik benne valami. Mondhatnám azt, hogy ez irigylésre méltó nekünk, ige hirdetőknek, hogy beszél egy ember, és történik benne valami. Mi mennyit beszélünk, hányszor szólunk, és úgy látod, hogy nem történik senkibe semmi. Hányszor éljük át, és milyen jó, hogy történt valami, de megközelíthetem úgy is, hogy mennyiszer beülök a padba, hallgatom az ígét, de már olyan immunis vagyok, és semmi nem történik bennem. Történik még bennem valami, amikor szól az Úr? 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, 50 év múlva is történik az ige bennem? Vagy már úgy megszoktam, annyiszor hallottam, minek már? Meg tudom kívülről is, kikapcsolok. Kikapcsolok. Igen, ha nem figyelünk oda, és ha azt mondják a testvérek, hogy nincs igazam, akkor egyszer úgy próbáljuk megnézni magunkba, hogy akár hogy énekeljük az ismerős énekeket, figyelek-e még a szövegére. Tudom, megy kívülről. Vagy az Úr imádsága. Belegondoltunk, az Úr Jézustól kaptuk. És úgy elmondjuk, ugye, ha őszinték vagyunk, mit mondunk? Nincs ott a eszünk, meg a szívünk se. Csak mondjuk, mert megszoktuk. Bennünk van, ha álmunkból fölköltenek is, tudjuk. De történik-e bennünk valami? Megszólít-e még az ige? És annyira megmozdul ez az ember, hogy azt mondja Fülöpnek, ahogy haladnak ott az úton, és meglát egy kis vizecskét, vagy egy kis patakot, nem tudni pontosan milyen víz volt, hogy hát megállítom a kocsit, és keresztelj meg. Ugye imhol a víz, mi gátol abban, hogy megkeresztelkedjen. De jó, keresztelőt jelentettek be Fülöpnek. Hát nem fantasztikus? Felnőtt keresztség. Természetesen keresztelő. Mikor tetszik parancsolni? Most vasárnap, vagy jövő vasárnap? Gondolnánk mi. És milyen érdekes, testvéreim, hogy hát Fülöp nem azt mondja, hogy lehet. Ugye, mit kérdez, hogy mi gátol abban, hogy hát semmi gátja nincs. Most oktattalak, megértetted, ráadásul már ezt is tudod, hogy az Istennel való szövetségbe, a keresztség által lépünk bele, semmi akadálya nincs. Szállj le! És meg vagy keresztelve. És nem döbbentünk még meg ezen, hogy Fülöp erre válaszol, és mit is mond, hogy ha teljes szívből hiszel, lehet. Ha. Úgy kezdi. Ha teljes szívből hiszel. Vagyis feltételt támasz. Van feltétele a keresztségnek. Hűha. Van feltétel. Van feltétele a tanítványságnak. Nyitva az ajtó, jöjjön mindenki. Főleg, hogyha még tud sokat adni is. Ó, akkor az még nagyszerűbb. Mindenkit szeretettel várunk. Szegény gazdag ifjú, el ne menj! Hozd a vagyonodat is. Mi már nem fogunk neked olyat mondani, mint Jézus, hogy menj el és add el a vagyonodat. Mert csak nem fogunk így megsérteni. Tudod mit? Ha te olyan elfoglalt vagy, az sem érdekes, ha nem jössz. Csak utald át a bankszámlánkra. És akkor minden rendben lesz. Ugye? Csak utald át. Ha te nem jössz, az sem baj. De van feltétel. De hányszor mondja Jézus, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Gondold végig, tudod vállalni azt, amire én hívlak? Vagy amikor emberek mondja, Uram, követlek téged akárhova mész. Ugye, mert belelkesültek. Olyan szépeket mond ez a Jézus. Hát értő, hogy soha nem hallottunk. És követlek persze, és mit mond neki? Természetesen, gyere barátom, olyan nagy szép, pont te hiányzol. És mit mond? Rendben, de vedd figyelembe azt, hogy az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Nem megkönnyíti, megnehezíti. Milyen érdekes, megnehezíti, és Fülöp is ezt követi. Már tegnap is beszéltük, hogy Jézus annyira éli, Fülöp annyira éli Jézusnak az életét, annyira éli azt, amit Jézus tanított, és itt is ezt látjuk. Azt mondja neki, hogy akkor lehetséges, hogyha hiszel. Azt mondja, hogy hit nélkül nem lehetséges. Csak akkor lehet, ha hiszel. Azonban még ez sem elég. Nem elég csak hinni. Ugye? Furcsa dolog. Nem elég csak hinni. Hanem a teljes szívből hiszem. Ugye még följebb teszi a lécet, és azt mondja, ha teljes szívből úgy lehet, mert csak így érdemes, fél szívvel, fél élettel nem érdemes. Csak úgy, ha teljes szíved Jézusé. És vállalod a Jézusi életet, vállalod a Jézusi sorsot, ebbe benne van az is, hogy nézd, te sebeket kaptál eddig, de ha Jézust követed, akkor is kaphatsz sebeket. Jézusért is kaphatsz sebeket. És ezt tudod-e, akarod-e vállalni? Mert erről nem szoktunk beszélni. De Pálnak a damaszkuszi úton azt mondja Jézus, hogy megmutatom neked, mennyit kell majd szenvedned az én nevemért. Valahogy ez ma úgy félre van téve, hogy tanítványnak lenni azt is jelenti, hogy meg kell magam tagadni, felvenni a keresztemet, amin én halok meg, és akár szenvedhetek, mások miatt, mások által, Jézusért. Tehát ha hiszel, ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Tehát nem utasítja el, csak följebb emeli a lécet, ha teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így felelt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Na most testvéreim, ha most itt lenne a Bibliája mindenkinek, akkor azt mondanám, hogy tekintetünket vigyük a lap aljára, az utaláshoz, a lábjegyzethez, mert oda az van írva, hogy ez a vers, de majd nézzük meg akkor otthon, szépen kérem mindenkit, hogy a 37. vers második fele, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és az lesz odaírva, hogy ez a vers, vagy ennek a versnek egyik, a második fele sok kéziratban nem található meg. Ha kinyitunk egy görög új szövetséget, akármilyen verziót, ott már nincs benne ez a vers. Még adjunk hálát, hogy a magyar Biblia fordítások még beleteszik ezzel a megjelöléssel. Miért fontos ez? Mert hogyha levesszük a választ, a komornyik válaszát, és csak ennyi, ha teljes szívből hiszel lehet, akkor csak annyi van ott, hogyha ha hiszel. Ha hiszel, a folytatás mi? Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ha ezt kitörlöm, akkor csak annyi, hogy hiszem, és a folytatás megállította a kocsit, leszálltak mindketten a vízbe. Tehát akkor gyakorlatilag mindegy, miben hiszek, keleti vallásban, muszlim hitben, kőben, fában, bálban, pénzistenben, szexistenben, mindegy, csak hiszek, és én keresztjén vagyok. És keresztjén vagyok. De nem. Nem mindegy, miben hiszek. Vagy kiben hiszek, így a pontosabb. Nem mindegy. Ugye Pál azt mondja, tudom, kiben hiszek. Vagy tudom, kinek hittem, és ezzel Jézusról tesz bizonyságot. Tehát nagyon fontos a folytatás, hogy ez az ember megvallja, hogy kiben hisz. A testvéreim, azért lényeges, mert ez az ember, amíg otthon volt, vagy amíg nem kezdte keresni Izrael élő istenét, addig is hitt valamilyen istenekben. De azok az istenek nem segítettek rajta. Sőt, amikor a zsidók istene felé tájékozódott, ugye eljutott oda, hogy van egy élő Isten. De még ez sem volt elég. El kell jutni oda, hogy van Jézus. El kell jutni Jézusig. El kell jutni oda, hogy Jézus az Isten fia. Vagyis ez az ember megvallja azt, hogy ő hiszi, hogy Jézusban maga az élő Isten jött el erre a földre. És amikor Jézussal találkozik, Istennel találkozik. Amikor Jézus szavát hallja, Isten szavát hallja. Ugye Jézus is erről beszélt, hogy én és az Atya egy vagyunk. És aki engem hall, az hallja az Atyát. Aki engem lát, az látja az Atyát. Jézus nélkül nem láthatjuk meg Istent. Jézus nélkül nem találkozhatunk vele. Tehát hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. És ez volt az első hitvallás. De amikor Jézus megkérdezi Cézárea Filippinél a tanítványokat, hogy az emberek kinek gondolnak, kinek tartanak engem, és utána odafordul hozzájuk, és ti kinek mondtok engem? És akkor Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És boldog vagy, Péter, mert ezt nem test és vér, hanem az én mennyei Atyám jelentette ki neked. Ez az első. Isten kijelentette, hogy nézd, az a Jézus, aki előtted áll, az több, mint egy ember. Ő én vagyok. Ő én vagyok. Isten áll előtted. És ebből megértette azt is, hogy Isten Jézusban érte jött erre a földre. Belerendült már a szívünk abba, hogy Jézusban Isten értem jött el ebbe a világba, hogy Jézus értem lett emberré, értem született. Belerendült már ebbe a szívem, és ezért nekiadtam ezt a szívet. És az első keresztjének ezért a hitvallásért az életüket adták. Az életükkel pecsételték meg, hogy a názáreti Jézus, az Isten fia, még kiegészítették azzal, hogy Kyriosz, Úr. És bizony ezt a császár igényelte. Ez mindig a császárok, a cézárok, a kis királyok igénylik. Én vagyok az Úr. És vajon mai hívők is tudjuk-e azt mondani, nem vagy Úr? Nem vagy Kyriosz, egyedül a názáreti Jézus az én Uram. És bizony, aki kimondta ezt, hogy nem hajlok meg a császár akarata, meg szobra előtt, meg pénz előtt, azt akár halálra is ítélték. Az a cirkuszban találta magát, a vadállatok előtt szétszették. Vagy átélte, hogy ugye Néró Rómát fejlesztette, új világítást tervezett meg, és Róma főutcáinak a világítását a Krisztusban hívő emberek adták. Szurokba mártották őket, karóba húzták és meggyújtották. Csak azért, Mert nem mondták azt, hogy a Cézár a Kűriosz, az Úr. Tehát ez egy ilyen fontos imádság, vagy hitvallás. Kinek látom én Jézust? Isten fiának, Úrnak. És ha ezt így látom, akkor kész vagyok életemmel neki szolgálni. Kész vagyok még az életem is érte adni. És adja az Úr, hogy ez legyen bennünk. És ezt követően megkereszteli őt Fülöp. És amikor kijönnek a vízből, a Isten lelke elragadja Fülöpöt, és a főember többé nem látta, de örömmel folytatta az útját. Nem volt tovább Fülöpre szüksége, mert megkapta Isten szent lelkét. Másár ott volt Jézus a szívében, ott volt vele a Krisztus. Mi a különbség? Az ide vezető úton, a Jeruzsálembe vezető úton Isten nélkül jött. Hazafele vezető úton Krisztussal a szívében. De ugyanoda megy vissza. Ugyanúgy majd a környezete meg a királynő számára ő csak egy eunuch lesz. Egy nem férfi, egy nem ember, csak egy eszköz, akit ki lehetsz használni. És mégis öröm van a szívébe. Mert ugyanoda más szívvel, másképpen megy haza. És Isten ezt akarja, hogy másképp menjünk, örömmel menjünk. Azzal az örömmel, hogy már Krisztussal megyek, övé az életem, hozzá tartozom. És adja az Úr ezt az örömöt nekünk, adja, hogy így tudjunk vele menni. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy mozgósítottad értünk is a mennyet, küldtél egy követet, küldted a te ígédet, aki elérkezett hozzánk, megragadta a szívünket, az életünket, de köszönjük azokat az embereket is, akiket ilyen követként használtál föl, akik beszéltek nekünk a te ígédről, akik bemutattak téged, Urunk, akik megláttatták, mit tettél értünk, és hálát adunk, ha elkezdett gerjedni a szívünk, és megvallottuk bűneinket, átadtuk az életünket, és örömmel kezdtünk el követni téged. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, mindezért. És ha még nem történt meg, ha még nem találkoztunk így veled, mint az élet urával, mint az igazi Kűriosszal, add, hogy ezt átélhessük. Add, hogy így találkozzunk veled. Add nekünk olyan kereső vágyakozást a szívünkbe, mint ennek az embernek volt. Add, hogy kézbe vegyük a Bibliánkat, hogy elkezdjük olvasni. Te tudod, mikor volt utoljára a kezünkbe. Add, hogy kézbe vegyük, leporoljuk, elkezdjük olvasni, akár hangosan is, hogy mások is hallják. Hogy ez is egy jelzés legyen, hogy történt bennünk valami, hogy változik az életünk. Könyörülj, hogy merjünk, tudjunk minden élethelyzetben vállalni téged, és tudjunk beszélni rólad. Hogy onnan induljunk el, ahol a másik tart, de jussunk el mindig hozzád. Bocsásd meg, amikor nem így történik. Bocsásd meg, amikor becsukva marad a szánk, amikor nem nyitjuk ki a Bibliát, amikor nem jutunk el hozzád, amikor mi ragadunk le ott, ahol az a másik tart, ahol talán mi is élvezzük azt a beszélgetést, azt a témát, ahelyett, hogy onnan igyekeznénk te feléd, és oda segítenénk, vinnénk a másikat is, hogy tették az első tanítványok, hogy akivel találkoztak, azt hozzád vezették, ott, hogy ilyen hozzád vezető tanítványok lehessünk. Kérünk, Urunk, így formálj, alakíts bennünket, add, hogy valóban Isten fiának ismerjünk meg, és ezt merjük megvallani, és úgy formálj, alakíts, hogy mi már neked szolgáljunk, róla szóljon az életünk, hogy világítsunk szurok nélkül, ragyogó csillagok legyünk ebben a világban, mert szükség van, Uram, a csillagokra, akik tőled kapják a fényt, akik rád mutatnak, és köszönjük, hogy te ma is munkálkodsz. Így tesszük kezedbe, Uram, ezt a gyülekezetet, lelkipásztorával, presbiterekkel, gondnokkal, az egész gyülekezetet, Uram, a te kezedbe, hogy munkálkodj bennük, ragyogtasd fel előttük a te orcádat, szólítsd meg a szíveket, áld meg, Uram, az igét, a bizonságtételeket, és tégy élővé minket, egész egyházunkat. Te őrizd meg bennünk a te igédet, könyörülj, hogy amikor elindulunk haza, akkor útközben és otthon is legyen téma a te igéd. Légy te a mi témánk, hogy tudjunk rólad beszélni. És ne csak beszélni, hanem a mindennapokban megélni a mi hitünket. Az élet minden kérdéseiben hozzád igazodva. Kérünk, Urunk, így maradj velünk, áld meg életünket kegyelmedből. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, meg minket a gonosztól, tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk együtt, köszönöm a türelmet, az Úr áldása legyen a gyülekezeten, az itt lévő testvéreken.
Mi is nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, mindkét estének az üzenetét és Isten munkáját közöttünk, tiszteltes Úrunk keresztül is. Köszönjük, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat, és a gyülekezet egy kis apró ajándékát szeretnénk átadni.
Köszönjük szépen, nem is apró, és hát nem azért jövünk, hogy valamit kapjunk, hanem azért, mert valamit adjunk. Aztán remélem, hogy
kaptak is a jelenlőt, és feltétlenül esnélinek legyen szíves. Ő is kapja valamit.
Nagyon szépen köszönjük.
Mit
köszönjük?
Mi köszönjük mindent.
És az Úr áldjon még mindenkit. Köszönjük szépen.
Még van egy záróénekünk, és a záróének után, úgy mint tegnap, mindenkit kicsit, ha az idejéből telik, marasztalunk, hogy tudjunk együtt lenni, kötetlenül is beszélgetni. És a 462. dicséretnek mind a három versét énekeljük. A 462. dicséret így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fog kezem. Elsőnek meg tudnál kezdeni.
Csak vezess, Uram, végig.